Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, Úr Jézus Krisztus, hogy ma is vasárnap lehet, és köszönjük néked, hogy visszaemlékezhetünk a te drága halálodra és feltámadásodra. Köszönjük néked, hogy közeledik is húsvét ünnepe, itt vagyunk már a bőti időszakban, de áldunk azért, mert minden vasárnap megemlékezhetünk a te népedért bemutatott engesztelő áldozatodról, és megemlékezhetünk a te dicsőséges feltámadásodról. Köszönjük néked, hogy te vagy a mi megváltónk, te vagy a mi urunk is, és nem csak a miénk, hanem az egész világé. És köszönjük, hogy leborulhatunk előtted, és hódolhatunk neked ezen a vasárnapon is másokkal együtt. Köszönjük néked, hogyha nem is tudunk egyelőre eljönni ide a gyülekezetbe, mégis otthonaink is templommá válhatnak, és ahogy elcsöndesedik a szívünk előtted, meghajtjuk a fejünket, otthon is imádhatunk téged. És köszönjük néked, hogy nem csak vasárnap van erre lehetőség ezen a vasárnapon is, hanem minden napunkon. Köszönjük, hogy egész életünk imádatod jegyében állhat, és add, hogy így lehessen. Most arra kérünk, hogy szólj hozzánk az igéből. Áld meg az ige hallgatásunkat, add, hogy jó földet találjon a te igéd, és jó gyümölcsöt teremhessünk minnyájan. Kérünk, áldásoddal légy velünk, és köss össze bennünket magaddal, és egymással is. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amint írva található Sámuel próféta második könyvének 20. részében. Sámuel próféta második könyvének 20. részében így szól hozzánk Isten igéje. Vala pedig ott történetesen egy istentelen ember, kinek neve Séba vala, Bikrinek fia, Benyámin nemzetségéből való férfi. Ez trombitát fúvata és monda, nincs nékünk semmi közünk Dávidhoz, és semmi örökségünk nincsen Isai fiában. Azért, ó Izrael, oszoljatok el kiki az ő sátorába. Eltávozék azért mind az Izrael népe Dávidtól Séba után, Bikri fia után. A Júda nemzetségéből valók azonban mellette maradának az ő királyoknak, a Jordán vizétől fogva mind Jeruzsálemig. Bemenvén pedig Dávid az ő házába Jeruzsálemben előhozatá a király azt a 10 ágyasát, akiket otthon hagyott vala a ház őrzésére, és őrizet alá rekeszté és tápláltatá azokat, de hozzájuk be nem méne, és őrizet alatt lőnek haláloknak napjáig, özvegységben élvén. Mondta pedig a király Amásának, gyűjtsd össze nékem a Júda nemzetségét 3 nap alatt, és magad is itt légy jelen. Elméne azért Amása, hogy összegyűjtse Júdát, de több ideig késék, mint ahogy a király azt meghagyta vala néki. Mondta akkor Dávid Abisainak. Ímé majd gonoszabbul cselekszik velünk Séba, Bikrinek fia Absalonnál. Vedd magad mellé a te uradnak szolgáit, és kergesd meg őt, nehogy erős városokat szerezze magának, és elmeneküljön előlünk. Kiméne azért ő utána a Joáb emberei, és a kereteusok, és peleteusok, és az erősek minnyájan, és kimenének Jeruzsálemből, hogy üldözzék Sébát, Bikrinek fiát. Mikor pedig a ma nagy kősziklánál voltak, mely Gibeonnál van, Amása jöve eleikbe. Joáb pedig ruhájába öltözvén, az ő ruháján felül derekához övedzett fegyvere a hüvelyében volt, mely, mikor Joáb ment, leesék. És mondta Joáb Amásának, egészségben vagy-e atyám fia? És Joáb megfogta jobb kezével az Amása szakállát, mintha meg akarná csókolni. Amása azonban nem őrizkedék a fegyvertől, mely Joáb kezében vala, és által üté őt az 5. oldalborda alatt, és kiontá a bélit a földre, és noha többször nem üté által, mindazáltal meghalt. Joáb pedig, és Abisai, az ő atyafia, üldözék azután Sébát, Bikri fiát. Megáll pedig az Amása teste felett Joábnak egy szolgája, és mondta, valaki Joábbal tart, és Dávidnak javát kívánja, Joáb után siessen. Amása pedig fetreng vala a vérben az útnak közepén. Látván pedig egy ember, hogy ott mindenki megálla, kivoná Amását az útról a mezőre, és ruhát vete őreá, mivel látta, hogy valaki csak arra ment, mind megállott. Minek utána pedig kivonták az útról, minden ember Joáb után siet vala, hogy üldözzék Sébát, Bikrinek fiát. És által méne Séba Izraelnek minden nemzetségein, a Bélán és Bét-Mákán és egész Béreán, kik egybegyűlvén követik vala őt. És eljövén körülfogták őt Abelában, Bét-Máka városában, és nagy töltést emelének a város ellen, mely a kőfallal egyenlő volt, és az egész nép, mely Joábbal vala, rombolá, hogy ledöntse a kőfalat. Akkor kiállta egy eszes asszony a városból. Halljátok meg, mondjátok meg, kérlek Joábnak, jöjj ide hozzám, valamit mondok néked. És mikor hozzáment, mondta az asszony, te vagy én, Joáb? Felele, én vagyok. Kimonda néki, hallgasd meg a te szolgáló leányodnak szavát. És felele, meghallgatom. Akkor mondta az asszony, korábban azt szokták mondani, kérdezzék meg Abelát, és úgy végeztek. Én Izrael békeszerető hívei közül való vagyok, te pedig el akarsz pusztítani egy várost és anyát Izraelben. Miért akarod elnyelni az Úrnak örökségét? Akkor felele Joáb és mondta, távol legyen az én tőlem, hogy elnyeljem és elveszítsem. Nem úgy van a dolog, hanem egy ember az Efraim hegységéből való, akinek neve Séba, a Bikri fia, felemelte kezét Dávid király ellen. Adjátok kézbe azt egyedül, és elmegyek a város alól. És mondta az asszony Joábnak, ímé majd kivetjük a kőfalon a fejét néked. Elméne azért az asszony nagy eszesen az egész községhez, és elvágatás Sébának, Bikri fiának fejét, és kiveték Joábnak. Akkor megfúvatá a trombitát, és hazaoszlának a város alól kiki az ő sátorába, Joáb pedig hazament Jeruzsálembe a királyhoz. Joáb pedig Izrael egész serege felett való volt, Benája pedig Jójadának fia, a kereteusok és peleteusok vezére volt. Adorám pedig adószedő és Josafát, Ahiludnak fia, emlékíró vala. Séja íródeák, Sádók pedig és Abjátár papok valának. A Jáírból való Íra is Dávidnak főembere vala. Drága testvéreim! Az előző rész végén érzékeltük, hogy Dávidnak a királyságba való visszahozatala kapcsán a déli törzsek és az északi törzsek közt feszültség támadt. Gilgálban történt ez az esemény, és így kezdődik a mai ige szakaszunk, hogy vala pedig ott, tudnélik Gilgálban, Izraelnek ezen a történelmi helyén, volt ott valaki, egy bizonyos Séba ben Bikri, aki jelen volt ezen az ominózus vitán, és rendkívül szívére vette Júda vezetőinek viselkedését és szavait, és úgy érezte, hogy ő és az északi törzsek ezt nem hagyhatják annyiban. Kiadta a jelszót, és egy újabb lázadás vette kezdetét Dávid ellen. Ezúttal északon indult a lázadás. Nézzük ennek a lázadásnak Séba ben Bikri, Bikri fia Séba lázadásának a kezdetét. Tehát Izrael törzsei hiúságukban sértve érezték magukat. Hátraszorították őket Dávid visszahozatalakor. Pedig ők kezdtek korábban jogvitát arról, hogy a trónfosztott királyt miként ültethetik vissza úgy a trónjára, hogy az törvényes legyen. Erre jönnek a júdaiak, és kiénekelték szájukból a sajtot. Ráadásul pökhendi módon semmibe véve őket. És emiatt az északiak vérig sértődtek. Ezt lovagolta meg ez a bizonyos Séba, hogy egy újabb Dávid elleni lázadásra rábírja az északi 10 törzset. Séba Bikri fia volt. Családja gyökerei régi időkre nyúltak vissza. Már Mózes első könyvének 46. részében, a 21. versben szó esik egy benyáminita Bekerről. Lehet, hogy ők voltak ennek a Sébának az ősei. Talán az apja szerepel Sámuel első könyvének 9. része első versében Bekorat néven. Ennél azonban többet mond a Szentlélek, amikor úgy jellemzi ezt a Sébát, hogy Béliál fia. Ez a Béliál héber szó azt jelenti, hogy haszontalan, gonosz. Aztán később ezt a szót átvitték a sátára is, aki mint egy megszemélyesíti az Isten ellen való támadásnak, az Isten gyűlöletének az indulatát. Béliál fia azt jelenti, hogy egy istentelen, gonosz, haszontalan ember. Így jellemzi a Szentlélek ezt a bizonyos Sébát. Sámuel könyvének az írója nem dobálódzott ilyen jellemzésekkel, ezért itt annál súlyosabbnak számít ez a minősítés. Ezzel a jellemzéssel egyúttal az Izrael törzseit szétszakítani igyekvő és a Dávid ellen lázadás szító ember ténykedését súlyosan megbélyegzi. Istentelen és gonosz, mert az Isten által fölkent király ellen lázadt, felhívott az ellene való lázadásra, és Isten szövetséges népét szét akarta szakítani. Az istentelenségének, a gonoszságnak a bizonyítéka az is, hogy az északi törzsek vétkes, bűnös érzéseit, az ő sértett hiúságukat és gőgjüket, büszkeségüket akarta kihasználni. Valószínűleg ő is királyságra, hatalomra vágyott a lelke mélyén, vagyis őt is alantas vágyai, érzései irányították. A dicsvágy vezette őt is. Szóval odáig jutott elvakultságában ez a Séba ben Bikri, hogy megfúvatta a trombitát, mindenki odafigyelje rá, és kijelentette, nincs nékünk semmi közünk Dávidhoz, és semmi örökségünk nincs Isai fiában. Izrael, oszoljatok szét ki a maga sátorába. Ezt a jelszót adta ki, magyarul emancipálódjunk, szakadjunk el északi törzsek Dávidtól. Nincs semmi közünk hozzá. Függetlenedjünk tőle. Ezek az Úr felkent királyától való elhatárolódásnak a szavai. Ez a kijelentése ennek az embernek egészen költői. Mintha valami korabeli nagy progresszív költő művész lett volna. Három sor, parallellizmus membrórumban. Ezt hadd ne ecsetelje most egy zsidó verselési forma. Így fogalmazta meg, művész ilyen, nekünk semmi közünk Dávidhoz. Az Istentől felkelt királyhoz, mi függetlenek vagyunk tőle. Mindenki menje haza, nem ő a királyunk. Mi egy másik királyság vagyunk. Ez az ember tehát egy függetlenségi mozgalmat, egy szabadságharcot kezdeményezett, az Istentől adott vezetőjük ellen fordulva, és a népét is belerángatta ebbe a dologba. Emlékezhetek, vagy megnézhetitek az írásban, hogy a 19. rész 44. versében még ezt mondták az északiak, 10 részünk van Dávid királyban. Ezzel szemben Séba már azt kiáltotta, nincs részünk Dávidban, nem kell nekünk. Elszakadunk tőle, megszabadítjuk magunkat a hatalmából, függetlenítjük magunkat tőle. Nos, meg lehet, hogy Dávid részrehajlóan járt el, ahogy az előző istentisztelet végén említettem, de nem volt ez azért akkora gonoszság, hogy feltétlenül így kellett erre reagálni. Séba ben Bikri azonban értett ahhoz, hogy a bolhából is elefántot csináljon, és egy kisebb, talán ma úgy mondanánk, kormányzati hibából, amit kezelhetett volna sokkal elnézőbben, tekintve a nép közös érdekét, most aztán világra szóló botrányt csinált. Az északi törzsek pedig korábbi jó meggyőződésük ellenére, hogy tudnélik Dávidot vissza akarták hozni, meg is tették a szükséges intézkedéseket, erőfeszítéseket. Ennek ellenére most egyszerűen egy emberként felsorakoztak ezzel emögé az istentelen ember mögé. Séba ben Bikri mögé. Az előbb Izrael törzsei még Dávid mellett szálltak síkra, de most az ellene lázadó ember mellé álltak. Nem tartottak ki a jó oldalon, hanem hip-hop megint a rossz oldalra keveredtek. Megint egy lázadóra hallgattak, aki a legrosszabb indulataikat és vágyaikat lovagolta meg. Izrael törzsei ugyanúgy, ahogy nemrégiben Abszalom mellé sorakoztak, a rossz oldalra, most ugyanúgy tettek. Nem csak Séba ben Bikri nem okult Abszalomék hibájából, hanem Izrael törzsei is okultak a saját hibájukból. Ilyen az ember. Ilyen az ember. Nézzünk néhány mai tanulságot. Ha politikai szempontból nézzük ezt az egész ügyet, előfordult már a magyar történelemben is, hogy népünket bizonyos istentelen emberek, ami Séba ben Bikrieink, úgy manipulálták, hogy amikor választhattak, önmaguk ellen cselekedtek, és korábbi elnyomóikat, illetve azok közvetlen leszármazottait választották maguk fölé, akik újra bizonyították teljes alkalmatlanságukat népünk vezetésére. Népünk meg újra megjárta. Ám néha nem vagyok, és nem vagyunk biztosak abban, hogy tudunk tanulni önmagunk hibáiból, és sikerül minket megint úgy manipulálni, hogy alkalomottán újra a minket tönkretévő, istentelen, gonosz, jó ellen is lázadó emberekre hallgatunk, és megint önmagunk érdeke ellen és java ellen cselekszünk. Ahogy az északi zsidók fölcserélték a nagy volumenű, valóban nagy volumenű Dávid királyt erre a kis stílű és még Abszalomtól is messze elmaradó zagyva emberre, Séba ben Bikrire, ugyanúgy cselekszünk mi is. Ez sajnos nem teljesen kizárható. Csak azért imádkozom, hogy ezt ne engedje megtörténni az Úr, akár a magyar politikai életben sem. De hagyjuk ezt a dolgot. Nézzük most az eseményeket egyházi, ekléziológiai szempontból. Séba ben Bikri ugyanis magában az Isten ószövetségi egyházában bukkant fel, és végzett el egy megosztó munkát. Maga is tagja volt Isten népének, de arra tudta rávenni emberek százait és ezreit, hogy Isten népe tagjaiként az Isten felkent királya, szolgálja ellen forduljanak, és tőle emancipálódjanak. Na most ugyanez sokszor megtörtént már az egyház történetben. Az Úr új szövetségi népében, egyházában, a kereszténység körében is támadtak ilyen köztünk lévő, de nem közülünk való emberek, akik elkezdtek beszélni, és az ige, az Úr Jézus Krisztus elleni lázadásra bírtak rá sokakat. Ilyenek voltak a legősibb időkben a gnosztikusok. Aztán a 19. században az ő követőikként a racionalista és liberális teológusok. A 20. században az egzisztencialista, neoliberális, majd posztmodern teológusok. Ilyenek voltak, vannak és lesznek Isten egyházában mindig. Ezekre mindig ugyanaz jellemző, hogy emancipálódást hirdetnek a Szentírástól, a Bibliától. És ezzel együtt a bibliai Jézustól is, a bibliai Dávid fiától is. Ők nem ehhez akarnak már igazodni, hanem a mai természettudományhoz, a mai kultúrához, a mai filozófiához. Épp ezért magukat szeretik a korral haladóknak, progresszív, haladó református keresztényeknek kikiáltani, akik után mindenkinek készséggel sietnie kellene, kezdve azzal, hogy a Bibliát, mint Isten tévedhetetlen kijelentését félretesszük, mint valami történelmi erekét, hogy ne akadályozzon már minket abban, hogy posztmodern korunk igényeihez, elvárásaihoz, felismeréseihez, értékeihez igazítsuk eddigi tanításunkat, teológiai és erkölcsi felismerésünket. Mert hát Isten manapság már korunk tudományában, kultúrájában, művészetében jelenti ki magát, nem ebben a régi könyvben. Hát ehhez az új világhoz kell nekünk is igazodni, hogy korszerűek legyünk. Így aztán, e szerint a lázadó társaság szerint, kialakíthatjuk a 21. századi neomarxista normáknak megfelelő posztmodern egyházat, amelyik pártolja az egyneműek házasságát, a gyermekvállalásukat, az abortuszt, a bevándorlást, és a többi, és a többi. Igen, testvéreim, a szemünk előtt akarják mai Simon ben Bikrik, bocsánat, Séba ben Bikrik újra írni az egyházat, és újra meghatározni a kereszténység arculatát, a református egyházunk identitását is. Hát erre most mit mondjunk? Vigyázzatok, testvéreim, a Séba ben Bikrikkel. Akkor is vigyázni kellett volna régi időkben, de ma is vigyázni kell. Nem szabad őket soha támogatni. Lehet, hogy közülünk valók, de nem közülünk valók. Lélek szerint nem közülünk valók. Senki nem közülünk való, aki a közöttünk is van, de a Szentírás ellen, a Szentírás Jézusa, a Szentírásban Jézus Krisztus által adott hittételek és erkölcsi értékek elleni lázadásra hív fel bennünket, hivatkozva a mai idők alakulására. Ne dőljünk be ezeknek az embereknek, hanem maradjunk meg a Szentírás mellett, és a Szentírás Jézusa mellett, az általa tanított hittételek mellett, és az általa tanított erkölcsi értékek mellett. Ezek nem idejét múlt dolgok, hanem örökké való dolgok. Isten igéje megáll örökre. Mondjanak, amit akarnak, Séba ben Bikriék. Végül nézhetjük ezeket az eseményeket a személyes kegyességünk fényében is, hiszen megállapítottuk, hogy Izrael törzsei, az északi törzsek milyen ingatagok voltak, és milyen gyorsan Dávid király ellen fordultak. És mi elítélhetjük őket? Hiszen Dávid fiával, ami megváltónkkal szemben, nem ingadozunk-e hasonlóképpen? Ha őszinték vagyunk, igen kicsi kell nekünk is ahhoz, hogy Jézus ellen, az ige ellen forduljunk. Az előbb még lehet rajongtunk érte, de hirtelen fordul a kocka, és hip-hop, már is istentelenül beszélünk, döntünk, cselekszünk, odaállunk az istentelenek társaságába, hazudozunk, csalunk, vétkeket vétekre halmozunk, rágalmazunk a jókat is, önmagunk anyagi érdekeit nézzük, önmagunk élvezetét keressük. Hát ne ítéljük el olyan gyorsan Izrael törzseit. Kérnünk kell az Úr Jézus Krisztustól, hogy segítsen bennünket az ige mellett, ő mellette megmaradni. Adjon nekünk hű és szilárd szívet, őt szerető szívet, mellette kitartó lelket, hogy ne sodorjódjunk bele egyik pillanatról a másikra az ellene és az akarata ellen lázadók sötét táborába, hétköznapi közösségi életünk során, hanem maradhassunk meg a szenteknek a közösségében. Dávid királyhoz visszatérve, miközben Séba ben Bikri így ügyködött, azon közben ő a júdabeliek támogatásával, akik mögötte sorakoztak fel és kitartottak mellette, királyként tért vissza a városába, Jeruzsálembe. És amikor megérkezett, azt olvassuk, hogy hátrahagyott másod feleségeivel foglalkozott először, akiket Absalom a nyilvánosság előtt megrontott, paráználkodott velük. Ezeket az asszonyokat Dávid őrizet alá helyezte, gondjukat viselte, de nem élt velük tovább nemi életet, így azok özvegyként éltek halálukig. Azonban kicsit tovább kell lépnünk, láttuk a Séba lázadás előkészítését, most második pontban vegyük szemügyre a Séba lázadás ellenhatását. A hatás ugyanis mindig ellenhatást vált ki. Séba lázadása kiváltotta Dávid reakcióját. Látta, hogy gyorsan fel kell lépnie Séba ellen, még azelőtt, hogy nagyobb sereget toboroz, várost foglal, és mielőtt súlyosan megkárosítja Dávidékat. Dávid természetesen fizikai ellencsapásra adott parancsot. Első lépésben magához hívatta Amását, emlékeztek Absalom hadvezérét, akinek maga ígérte meg, hogy hadsereg parancsnokká teszi Joáb helyett. Most betartva a szavát, hívatta Dávid Amását, és rábízta Júda hadseregének összeszedését. Azt mondta neki, van 3 napod erre. Legyél gyors, és ha letelt a 3 nap, gyere ide a seregeddel, és majd innen induljál Séba üldözésére. Amása eltávozott. Az idő haladt, és Amása nem jött vissza. Ekkor Dávid, nem akarván késedelmeskedni, második lépésben Joáb testvérét, Abisait hívatta. Mellé adta katonáit, úgy tűnik a korábbi főparancsnokot, Joábot is alárendelte, és elküldte Abisait, hogy Sébát zaklassa, nyugtalanítsa, és ne engedje, hogy nyugodtan megszervezze csapatait, és valami erődített városban eltűnjön majd Dávidék szeme elől. Dávid a parancsot, amit kiadott Abisainak, azzal okolta meg, hogy több gonosz tesz ellenünk ez az ember, mint Absalon. Mert hogy Absalon mit akart? Dávidot akarta leváltani Izrael trónjáról. De Séba mit akart? A két ország részt egységét akarta megbontani. Ketté akarta szakítani Isten népét. Egy önálló országot akart szervezni magának. Ez súlyosabb volt, mint Absalon bűne. Indulj, Abisai, mondta Dávid, és akadályozd meg, hogy ez a még nagyobb rossz megtörténjen. Itt vannak veled Joáb katonái, hősei, a kereteusok, a peleteusok. Induljatok gyorsan. Egy pillanatra álljunk meg, testvéreim, Dávid intézkedéseinél. Mert hogy némely mai gondolkodók bizonyára szemére vetnék Dávidnak ezeket az intézkedéseit. Azzal vádolnák, hogy neki nem elfojtania kellett volna Séba lázadását, hanem támogatni. Nagyon rosszul cselekedett Dávid, mondják, vagy mondhatják ezek az emberek. Hiszen Séba egy progresszív ember volt, egy haladó ember volt, aki neki feszült a fennálló hatalmi struktúrának, és meg akarta azt változtatni. És bizony, mondják ezek a progresszív, haladó emberek, mindig az ilyen lázadók viszik előre a történelmet. Az ilyen emberek mozdítják meg a történelem szekerét, és tolják jó irányba. És az, hogy Dávid föllépett vele szemben, az egyáltalán nem volt egy bölcs lépés a részéről. Hát az az igazság, testvéreim, hogy nagyon sokan tényleg így gondolják manapság, akiket a dialektika fertőzött meg. A dialektikus gondolkozás szerint ugyanis azok viszik előre a történelem szekerét, akik mindig tiltakoznak. Akik semmivel nem elégedettek, akiknek semmi sem felel meg. Mindegy, hogy jó, szent, igaz, az a dolog, az a kezdeményezés, az az ember. Ők úgy gondolják, hogy mindennek mindig ellent kell mondani. Kelteni kell a feszültséget, és így ők maguk viszik előre a történelmet valami jó irányba. Általuk haladnak a dolgok jó irányba. Hát, kedves testvérek, sajnos ez a gondolkozásmód, a dialektikus gondolkozásmód eléggé beleette magát számos embernek a fejébe. Számos politikus, számos gazdasági vezető, számos egyháztag, teológus, lelkész rendelkezik ezzel a gondolkozásmóddal. Ők nem látnának rosszat Séba ben Bikri lázadásában. Ellenben megdicsérnék őt. Ő annak a kornak Che Guevarája. Az igazi forradalmár, egy hős, akit nem kellett volna Dávidnak eltiporni. Dávid azáltal, hogy kiadta a parancsot Séba eltiprására, egy nagyon erőszakos embernek bizonyult, egy fundamentalista, a történelem kerékkötője, egy náci alak, mondanák talán ma őreá. A haladás, a progresszió ellensége. Hát, testvéreim, ne dialektikusan gondolkozzatok, hanem a Szentlélek szerint. A Szentlélek pedig azt mondta erről a Séba ben Bikriről, mondjanak akármit a mai dialektikus progresszívok, a Szentlélek azt mondta róla, hogy ő Béliál fia, aki egyáltalán nem előre vitte a történelem szekerét, hanem hátrafele húzta. Ő egy romboló ember volt, egy gonosz ember volt, aki senkinek nem használt, és aki még a népének se használt, nemhogy Isten ügyének, vagy Istennek használt volna. Amit ő művelt, az nem progresszió, hanem regresszió. Ne kövessétek ezt a gondolkozásmódot, és ha magatokba észreveszitek ezt az ige ellenes gondolkodásmódot, akkor tartsatok ebbe bűnbánatot, és igyekezzetek megengedni az Úrnak, hogy ő befolyásolja a gondolataitokat. Engedjétek Jézusnak, hogy az ő igéje igazságával vezessen benneteket. Én is ezen vagyok. És akkor, ha őt követjük, akkor biztos, hogy előre megyünk. Jó irányba tartunk. Az, hogy tiltakozunk az Úr fölkentje ellen, az Úr Jézus Krisztus ellen, Dávid fia ellen, minden ellen, ami jó, ami helyes, ami szent, ami igaz, csak azért, mert úgy gondoljuk, hogy így visszük előre a történelmet, hát így nem visszük előre, így pontosan romboljuk. Kövessük Jézust, erre hívott elő bennünket, és ő nem dialektikus gondolkozású, és nem ezt tanítja nekünk sem. De visszatérve a történetünkhöz, elindult tehát Abisai, a kis serege élén, és történt, hogy elérkeztek egy akkoriban jól ismert és jellegzetes sziklaképződményhez, és mit látnak Abisaiék? Azt, hogy jön szembe Amása, az ő embereivel. Úgy tűnik, hogy Dávid parancsával nem törődve, Amása magától elkezdte a Séba elleni hajtóvadászatot. Talán meg akarta előzni Abisait, talán le akarta aratni a dicsőséget előtte. Az biztos, hogy csapatával már nem Júda földjén járt, ő sem, mint ahogy a másik csapat sem, hanem már Benyámin földjén voltak. Hát, Abisai seregében ott volt Joáb, és amikor meglátta a korábban Absalom seregeit vezető Amását, nem sokat teketóriázott. Odalépett barátságot színlelve Amásához, mintha köszönteni akarná, békessége felől érdeklődött testvérének szólította, jobbjából megfogta Amás a szakállát, hogy magához húzza egy testvéri csókra, és közben váratlanul brutálisan ledöfte bal kezével lévő fegyverével, kardjával vagy tőrével. Olyan gyorsan történt Joáb gyilkossága, hogy Amása emberei észre se vették, vagy észbe se kaphattak. Egyszer csak ott volt a parancsnokuk a földön. Amása tetemét az útról félrehúzták a mezőre, senki nem kommentálta az eseményt, látták, hogy nincs értelmét nagyon akadékoskodni. Joáb egyik katonája még oda is állt, és azt mondta az arra menőknek, hogy ne nézegessétek itt a holttestet, hanem aki szereti Dávidot, álljon Joáb mellé. Ebbe volt egy kis fenyegetés is, aki szereti Dávidot, követi Joábot, de aki nem szereti Dávidot és nem követi Joábot, úgy jár, mint Amásza mindjárt. Hát a dologot elsimították, a két csapat egyesült, és együttes erővel folytatták Sébaben Bikri üldözését. Érdekes módon úgy tűnik, hogy itt már nem is Abisai vezeti a csapatot, hanem Joáb ragadta magához a parancsnokságot. Nézzünk néhány alkalmazást ezen a ponton is. Dávidnak a gyors cselekvése, testvéreim, eszembe jutatta, hogy Isten népe körében a Dávid fia elleni lázadás, az írás elleni lázadás vezéreivel szemben gyorsan fel kell lépni. Ő is gyorsan cselekedett, hogy elkapja ezt a Séba ben Bikrit. Nekünk sem szabad halogatni a progresszív emberekkel szembeni határozott fellépést. Természetesen Dávid fizikai ellencsapást idézett, vagy intézett Séba ben Bikri ellen. Manapság nem fizikai ellencsapásra kell rászállni magunkat a progresszívekkel szemben, akiknek Isten, a Biblia, az Úr Jézus Krisztus valami rossz dolog, ami ellen pártot kell ütni, és másokat is ebbe akarnak belevonni. Ő ellenük egy szellemi, egy lelki ellenállást kell mielőbb tanúsítanunk, érzékeltetve velük, hogy nemet mondunk mindarra, amit mondanak és amit művelnek. Joábra is vessünk egy pillantást, mert ő egy intő példa előttünk. Vigyáznunk kell, testvéreim, hogy hogyan lépünk fel Dávid fia ellenfeleivel szemben. Joába a saját vágyait, indulatait követtem, nem először az ő élete során. Nekünk Jézus Krisztus védelmébe föl kell lépni a családban, a gyülekezetben, a társadalomban, határozottan, szeretettel, türelmesen, elegánsan, és egyértelműen ki kell mondanunk, hogy nem értünk egyet azokkal, akik lázadást szítanak a Biblia, Jézus Krisztus, az evangélium, az Isten törvénye ellen. De nem szabad ezt olyan indulatokkal tenni, olyan gyűlölködéssel, olyan az Úr Jézushoz nem méltó indulatokkal és módszerekkel, hanem csak úgy, ahogy az ő előtte is megállja a helyét. Nem szabad testi fegyverekkel, hanem lelki fegyverekkel küzdünk Dávid fiáért, az Úr Jézus Krisztusért. És ezekkel állunk szembe, mindazokkal, akik az említett dolgokkal, szent dolgokkal ellenkeznek. Ami pedig a harmadik szereplőt, Amását illeti, ne feledjük el azért, hogy előbb ő Absalonnal és Akitófellel tartott. És Absalonnak is, és korábban Akitófelnek is borzasztó vége lett. És most rákerült a sor. Nem mentjük ezzel, és nem mentem ezzel Joábnak ezt az aljas gyilkosságát. De Amásza halálakor valahogy úgy érezzük, hogy az isteni igazságosság sújtott le rá. Három lázadó véget ért. És mindegyik azt hirdeti, amit Pál apostol a Galata levélben mond a hatodik részben, hogy az Isten nem lehet megcsúfolni. Aki az ő felkent jellel lázad, az meghal. Lehet, hogy nem itt a földi életébe hal meg, hanem örökké hal meg, elkárhozik. Nem éri meg, hogy a Dávid fia ellen lázadjunk. Mert Isten utoléri azokat, akik az ő fia ellen lázadnak. Talán ennyi alkalmazás itt elég lehet, és tovább lépünk a harmadik pontunkhoz, amiben megvizsgáljuk a Séba lázadás felszámolását. Végül, ahogy az erdélyiek mondják, Joábék megkapták Séba ben Bikrit, aki a hozzá közel álló családtagjaival, a bikriekkel, ahogy olvassuk, Ábel Bét Maáka városában csáncolta el magát. Tulajdonképpen Ábel volt a neve ennek a kis településnek. A Bét Maáka név csak azért ragadt rájuk, hogy más településekkel, amiket ugyancsak Ábelnek hívtak, ne tévesszék össze őket. Ez a település a ma már csak nyomokban létező Hule tótól néhány kilométerre nyugatra feküdt, Dán törzse területén, északon, akkoriban Izrael határvárosa lehetett, így Séba onnan könnyen külföldre is menekülhetett volna, ha megérte volna. Minden esetre ezt a városkát Joábék körülzárták, sáncot emeltek körülötte földből, amire fölmentek, és be tudtak nyilazni az ostromolott városba, és ráadásul megpróbálták a falakat megbontani, alulról kibontani az alapokat, hogy leomoljanak azok. Joáb elemében lehetett, mert ő az ammoniták fővárosa, Rabbat Ammon ostroma óta tudta, hogy egy várost hogyan kell ostromolni. Ám ostrom közben történt egy váratlan dolog. A város falon felbukkant egy asszony. És ez az asszony egy bölcsasszony volt, így nevezi a Szentlélek. Egy bölcsasszony, egy kiváló diplomáciai érzékkel megáldott, érvelni tudó asszony. És jelezte, hogy ő Joábbal, az ostromló sereg főparancsnokával akar beszélni. Joáb pedig késznek mutatkozott a párbeszédre. Az asszony tisztelettel megszólította magát, Joáb szolgáló leányának, szinte rabszolgájának nevezi, majd először utalt városának jó hírére. Korábban, mondja, Ábel ismert volt a bölcsességéről. Ha valaki valahol tenni akart valamit, eljött ide tanácsért, és hogyha kapott egy tanácsot, követte azt, és jól járt. Én pedig, mondja az asszony, békeszerető városkának vagyok a tagja, te pedig most idejössz, és meg akarsz semmisíteni bennünket. Pedig, folytatja, ez a város anya, vagyis egy olyan település, akinek fiai vannak, falvak vannak a környékén, a környékünkön, akiket mi tartunk el. És ráadásul, ér el a beszédjének a csúcspontjára, mi is az Úr, Jahve birtoka vagyunk, és te el akarsz nyelni minket méltóságunk ellenére? Egy bölcsességéről híres, békeszerető, másokat is eltartó várost, ami az Úr birtoka, meg akarsz semmisíteni? Miért? Joáb válaszol ezekre a nagyon bölcs szavakra. Azt mondja, nem akarom elnyelni és elveszíteni ezt a várost, de menedéket adtatok Séba ben Bikrinek, az Efraim hegységéből, aki fellázadt királyunk, Dávid király ellen, az Úr fölkentje ellen. Súlyos bűncselekményt követett el, nekem csak ő kell. Ha megkapom tőletek, elvonulok innen. Mire az asszony? Azonnal kidobjuk a fejét. Olvassuk, hogy elment, beszédképességével meggyőzte a város vezetőit, a tett helyességéről, és elérte, hogy a lázadót a városbeliek megöljék, és a fejét kidobták Joáb elé. E lázadás is azzal ért véget, testvéreim, hogy az Úr felkentje ellen lázadók vezérét megölték. Séba nem tanult Abszalom hibájából. Mi tanuljunk. Az ő lázadása is összeomlott, fejét kihajították Bét Maáka városából. Lássuk és tanuljunk legalább az ő hibájából, hogy tudni tényleg nem éri meg soha senkinek, Dávid fia ellen, egyszerűbben szólva a Szentírás ellen, Isten kijelentése ellen lázadni. Ennek a tettnek mindig rossz következménye van. Így volt régen, így van ma is, így lesz holnap is. Sokkal jobb, ha engedünk Dávid fiának, ha hódolunk előtte, és követjük az ő Szentírásban elénk adott akaratát. Joáb lezárta azt az ostromot, megfúvatta a kürtöket, serege tagjai szétoszlottak, hazamentek hajlékaikba, Joáb pedig visszatért Jeruzsálembe a királyhoz jelentést tenni. Ám vessünk még egy pillantást erre az asszonyra, aki rendkívül fontos szerepet játszott az eseményekben. Ez már a második eset egyébként, hogy Joáb egy bölcs asszonnyal került kapcsolatba. Előző volt a tékói asszony, talán emlékeztek, akit Joáb ismert, és az ő kezdeményezésére tett valamit Dávid királynál Abszalom érdekében. De ez az asszony itt, Ábel Bét Maákában a saját kezdeményezésére tett valamit. Mindkét asszony nagy tekintéllyel bírt, meggyőző képességgel rendelkeztek, és mindketten értelmetlen vérontást akartak megakadályozni. Azon elv szerint, hogy jobb, ha egy valaki hal meg, mint ha százak vagy ezrek halnak meg. Hát akárhogy is vitatják némelyek, vannak bölcs asszonyok. Olyanok, akik képesek felismerni a jó oldalt, a közösségük javát szolgáló döntéseket és tetteket, és képesek meggyőzni erről a jóról, helyesről másokat. Ez a bölcs nő itt megmentette a saját városát, a biztos haláltól, a biztos pusztulástól. Megmentett kicsiket, nagyokat, férfiakat, nőket, fiatalokat, véneket. Megakadályozta, hogy Izrael egyik városát földdel tegyék egyenlővé honfitársaik, és sikerült elérnie, hogy egy istentelen embert a városa lakói megbüntessenek. Voltak, vannak és lesznek ilyen bölcs nők körülöttünk, akikre érdemes hallgatni, még a legkeményebb férfiaknak is. Isten tud bölcsességet adni természetesen a férfiaknak is, de nőknek is tud. Ha valakinek nincsen, akkor kérje, így mondja Jakab. És van olyan is, hogy egy picit más irányba terelhessem a gondolataitokat, hogy valaki ellen, testvéreim, fel kell lépni, hogy a nagyobb kárt elkerüljük. Ezt értette ez az asszony is, meg Ábel Bét Maáka vezetői is. Inkább vesszen Sebaben Bikri egyedül, mint hogy minden leromboltassék, mindenkit kiírtsanak, és minden elveszen. És egy emberként fordult ez a város az ellen, akit korábban befogadtak oda az embereivel együtt. Úgy voltak vele, hogy inkább kivetjük a gonoszt magunk közül, mert a kiskovász az egész tésztát megrontja. A régi időkben is így gyakorolták, testvéreim, az egyház fegyelmet. No, nem arra gondolok, hogy bárkit lefejeztek volna. De mégis gyakoroltak egyház fegyelmet olyan formában, hogy kizártak a gyülekezetből embereket. Embereket, akik nem jártak az Istentől adott kijelentés és hit útján, hanem ellene szegültek annak. Mielőtt romlásba taszították volna akár hitbeli, akár erkölcsi vonatkozásba az Isten egy adott gyülekezetét, vagy Isten népét, a gyülekezet vezetői azt mondták, hogy távozz közülünk. Vagy add föl ezeket a tév eszméidet, és változtassál a dolgaidon, vagy ha nem akarsz, akkor menjél. Nem vállalunk veled tovább közösséget. Azzal a reménységgel küldték el ezeket az embereket, hogy hát ha az Úr ad nekik megtérést. Hát ha megértik, hogy rossz útra tévedtek, és bűnbánatot tartanak, és visszatérnek a jó útra. Ezzel a reménységgel zártak ki embereket az első keresztény gyülekezetekből. Itt, hát egy kicsit más szinten, de mégis Ábel Bét Maáka lakói ezt az utat járták. Inkább egyet kizárunk, csak hogy mindnyájan megmaradhassunk. Ez a szegény Simon Séba ben Bikri egyedül maradt. Mások fejét nem vágták le, nem is dobták ki Joab lába elé, teletették meg egyedül. Szegény Séba ben Bikri. De példa nekünk. Példa nekünk. És példa az, amit ennek a városnak a vezetői tettek. Példa, hogy ha valaki össze-vissza beszél közöttünk, eretnek eszméket hangoztat, istentelen erkölcsök követésére akar rábírni bennünket, akkor könnyekkel a szemünkben, de meg kell fosztani őket attól a címtől, amit egyébként lehet, hogy bírnak. Például azt, hogy református keresztjén. Az ilyen nem református keresztjén. Se nem református, se nem keresztjén. A református keresztjének soha nem képviselnek istentelen, ige ellenes eszméket, gondolatokat, erkölcsi értékeket. Mi mást képviselünk. És hogyha valakinek ez nem tetszik, akkor távozzék közülünk. Nem vállalunk vele közösséget. Azzal a reménységgel vagyunk, hogy, és azzal az imádsággal vagyunk, hogy Isten adjon nekik megtérést. És a mi ajtónkat nem fogjuk bezárni az ilyen emberek előtt. Ha bűnbánatra jutnak, megváltoztatják a rossz elgondolásaikat, visszatérhetnek. De ez a közösség nem vállal velük addig közösséget. Nem szabad megengedni, hogy ezek az emberek gátlástalanul grasszáljanak közöttünk, magukat progresszíveknek, meg nem tudom én minek nevezzék, és próbálják megrontani az Isten népét. A hitünket, az erkölcsünket, az értékeinket, amiket Istentől kaptunk, és az igéből táplálkoznak. Nos, nagyon megdöbbentő azért még az, hogy ezt a Séba ben Bikrit azok intézték el, akik előbb befogadták maguk közé. Van egy ilyen dolog, testvérek, hogy valakit a hitetlen emberek fölemelnek, pajzsra emelnek, milyen nagyszerű, milyen csodálatos, aztán mint egy hasznos bolondot, miután elvégezte a dolgát, elhajítják, kihajítják, lefejezik. Júdás odament a zsidó vezetőkhöz. Mit adtok, ha elárulom a mestert? Kapsz ennyi pénzt. Megkapta. Elvégezte az árulást. Aztán, amikor a lelkiismeret furdalás kezdte gyötörni, és vissza akarta vinni a pénzt, az árulásának a díját, a 30 ezüstöt. Az emberek azt mondták neki, mi közünk hozzá, te lássad. Nem érdekel ez minket. Kell ez nekünk? Nem kell. Maradjunk, testvéreim, akárkik is legyünk, maradjunk meg Jézus Krisztus mellett, az ő követése mellett, az ige mellett. Befejezem azzal, hogy ennek a 20. résznek a befejező versei enyhítenek az előző részeknek a tragikumán. Hiszen annyira szomorú dolgokkal kellett itt foglalkoznunk az elmúlt vasárnapokon. Dávid családjából az egyik fia kísérelt meg ellene államcsényt. Alig, hogy az meghalt, rögtön egy másik ember okozott súlyos nehézségeket. Dávid már korábban a külső ellenségekkel elbánt, de ezek a belső ellenségek, a saját családján, a saját népén belüli ellenségeskedések, ezek igen nehéz idők, tragikus idők lehettek Dávid számára. És úgy enyhít ezen a tragikumon az, hogy itt a szakasz végén a Szentíró fölemlíti azok nevét, akik mindvégig hűségesek maradtak hozzá. Akik ott voltak mellette, és támogatták őt, és akikkel együtt kormányzott. Itt nem olvasom föl, nézzétek meg ezt a felsorolást. Konkrét személyek, nevek vannak. Egy csodálatos dolog, hogy az Izrael országának különböző részeiből állt össze ez a Jézushoz, Dávid fiához hű csapat. Hát mi Jézushoz legyünk ilyen hűek. Ragaszkodjunk a mi Krisztusunkhoz. Akkor is, hogyha sokan ellene fordulnak és bántják, mi maradjunk mellette. Bízunk a Dávid fiában. Legyünk mindvégig hűségesek. A hozzánk hűséges Dávid fiához, Jézushoz. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy te vagy a mi felkent királyunk. Megváltunk is vagy, de királyunk is. És köszönjük, hogy a te tanításaid, amik itt vannak előttünk a Szentírásban, azok mind jók, szentek és igazak. Köszönjük néked, hogy akár hittani tételekről beszéltél, akár erkölcsi kötelességeinkről, ezek abszolút szilárdak, megbízhatók, és ha ezekhez tartjuk magunkat, akkor nem tévedünk el. Köszönjük néked, hogy újra és újra megállhatunk és meghallgathatjuk a te szavaidat a Szentírásból, és olyan sok tanulság van mindezekben. Köszönjük néked, hogy ma is adtál tanulságot. Még a rossz példából is jó tanulhatunk. Kérünk téged arra, hogy segíts, hogy okuljunk Séba ben Bikri példájából és a mellé álló izraeliek példájából. És segíts bennünket, hogy soha ne lázadjunk ellened, a te igéd ellen, a te akaratod ellen, hanem hűségesek maradhassunk hozzád. Segíts hűségeskünket újra és újra megújítani, és az irántad való odaadásban gyakorolni magunkat a hétköznapi életünkben. Segíts, hogy egyúttal el tudjunk határolódni mindig azoktól, akik az ellened való lázadásra szólítanak föl. Köszönjük néked, hogy nem kell nekünk testi fegyvereket használni, hanem szellemi, lelki ellenállást tanúsíthatunk. Gyülekezeti szinten gyülekezeti fegyelmet tanúsíthatunk. Köszönjük néked, hogy nem kell megengednünk, hogy közöttünk mindenféle istentelen tévtanítók jöjjenek, menjenek, és a progresszivitásra, az eleganciára hivatkozva téveítsék a te népedet. Köszönjük néked azt, hogy mi melletted maradhatunk, és egyúttal hadd imádkozzunk ezekért az emberekért, akikre itt gondolunk, vagy gondolhatunk. Talán emlékeink is vannak ilyenekről. Kérünk, könyörülj rajtuk, hogy beláthassák tévedésüket, gonoszságukat, bűnbánatra juthassanak, és visszatérhessenek a te követésedre, a te igédnek, hitednek, erkölcsi tanításaidnak, hűséges követésére. Kérünk téged értük, hogy könyörülj meg rajtuk, és ha lehet, vondd vissza őket magadhoz. Köszönjük te néked azt, hogy rád bízhatjuk gyülekezetünket, áld meg kérünk a betegeket gyógyulással, erősítsd meg a gyengélkedőket. Légy velünk, Urunk, a munkáinkban, akár világi munkahelyek, akár gyülekezeti munkák legyenek azok. Kérünk, hogy a te áldásod nyugodjék a családokon, a gyermekeken. Kérünk, hogy vezérelj bennünket az örökké valóság útján. Köszönjük, hogy meghallgatott kérésünket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg a hirdetéseket. Annyit hirdetek megint, hogy ha Isten éltet bennünket, a következő vasárnapi istentiszteletet ugyanitt, ugyanebben az időpontban tekinthetitek meg. Folytatjuk még Dávid történetét, és aztán majd lassan belecsúszunk a húsvéti ünnepkörbe. Készüljünk imádkozva az előttünk álló nagy ünnepre. Az Úr legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora.